libatöpörtyűvel az elhízás ellen. Életem első 3 évtizedét a tudatlanság legsötétebb bugyraiban töltöttem. Ettem, ami jól esett. Alapelv, legyen jó és sok. Szeretem a francia és az olasz kajákat, az orosz és a cseh konyhát. Aztán elvetődtem a Távol-Keletre, Észak-Koreába. Előjáróban közölnöm kell, hogy bárhol legyek is a világon, szeretek minden helyi specialitást megkóstolni, hát a futja rá. Egyszer a 70-es évek közepén Amszterdamba a hamburgert is kipróbáltam. Azóta sem ettem, de hát mi szükségem lenne egy elrontott fasírtra. Engem a legkevésbé sem zavar, ha az étel csípős, ha savanyú, ha sáskából vagy tengeri uborkából készült. Általában utólag szeretek véleményt alkotni a különféle fogásokról. Szóval én hajlandó vagyok a legvadabb újdonságokat is kipróbálni. De vissza a lényegre, Koreában megrendítő szemléletváltozást éltem át. Egy filmes delegáció tagjaként az akkor még csak minőségileg jelző országban 2 hét alatt végigkóstoltam valamennyi jellegzetes ételt. Óriási volt. A koreai konyha sok rokonságot mutat ugyan a különféle kínai konyhákkal, de alapjában véve minden csípősebb, fűszeresebb, erőteljesebb benne. Nem véletlen, hogy Japánban, ahol a helyi konyha nagyrészt az alapanyagok nemességére, finomságára épít, ha valaki erős ízekre vágyik, koreai vendéglőbe jár. Az viszont feltétlenül ide tartozik, hogy amikor a vendéglátóinkkal leültünk táplálkozni, állandóan kommentálták a kajákat. Nem volt elég, hogy egy fogás ízes, a kommentátorok hozzáfűzték, hogy az adott ételféleség különösen jó hatással van a gyomor nedvek termelődésére. Aztán jött a következő fogás, amely a látást javította, egy halétel, amely a gondolkodást volt hivatva serkenteni, aztán a végén egy gazdag leves, amely gatyába rázta az idegi működésünket. Minden ebéd után úgy éreztem magam, mintha komplett gyógykezelésen estem volna át. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy minden étel és ital kedvemre való volt. A füstölt tinta halat például rendes, kifejlett példányokból készítették, kiterítve mindegyik volt vagy 1/4 négyzetméter. Rendesen leizmazott darabok voltak. Rágcsálás közben az ember többnyire csak arra tudott gondolni, hogy ez bizonyára nagyon jó tesz a fogaknak. Az étkezések elengedhetetlen velejárója volt a ginzenglikőr. Aki már ivott ilyet, tudja, hogy az íze épp csak egy cseppet kellemetlenebb, mint a szeszben áztatott romlásnak indult gyökéré. De roboráló hatása felmérhetetlen. Ennél még hatásosabb a kígyópálinka. A távol-keleti likőrművészet ősi hagyományai szerint fognak egy kígyót és belesúvasztják egy flaska szeszbe. Meg is kérdeztem, minek alapján választják ki a kígyókat, ugyanis megfigyeltem, hogy különféle méretű kígyók fordultak elő a kínálatban. Házigazdáink, a távol-keleti ember kiismerhetetlen mosolyával fordultak felénk. Már vártam a magyarázatot, miszerint az egyik kígyó légzőszervé, a másik nőgyógyászati panaszok orvoslásában jeleskedik, de csak annyit mondtak. Kis üvegbe kis kígyó, nagy üvegbe nagy kígyó. Amikor aztán a hangyapálinkát kóstoltam meg, már tényleg csak azt tartotta bennem a lelket, hogy az felülmúlhatatlanul jó hatással van az ízület és mozgásszervi panaszokra. Mint gyakorló lumbágos, meg tudom becsülni ezeket a szereket. A hangyapálinka íze egyébként leírhatatlan. Ha nem öblíthettem volna le azonnal egy finom kis ginzenglikőre, nem is tudom, mi történt volna velem. Mégis ezeknek az élményeknek köszönhetem, hogy ma már a tápérték és az élvezeti érték mellett figyelek az ételek gyógyászati értékére is. Tudom, ezzel nem vagyok egyedül. Ki ne tudná, hogy a máj kiváló vashiány esetén, hogy a tökmagolaj üdítően hat a prosztatára, és hogy a halban lévő foszfornak köszönhetően a bringára nem kell külön világító felszerelést tenni. Én azonban nagyon odafigyelek akkor is, amikor a kevésbé ismert javallatokról esik szó. Barátnőnk bőrgyógyász, aki roppant figyelemmel követi a modern tudomány és a tradicionális természetgyógyászat útjait és felismeréseit. Mivel gyakran fordul meg a témával foglalkozó nemzetközi tanácskozásokon, Engem abszolút nem lep meg, hogy amikor felbukkan egy-egy ilyen tudományos kirándulás után, belénk diktál egy kis ecetet, csalánt, kovászos uborkát, kefirt, vagy libatöpörtyűt. Igen, libatöpörtyűt. A modern tudomány, áldassék a neve, ugyanis felismerte, hogy a liba zsír az egyik legkönnyebben feldolgozható állati zsíradék, amely tulajdonság a koleszterin szint szempontjából semmiképpen nem elhanyagolandó. Megvallom, ezt megelőzően volt némi bűntudatom, amikor libát ettem. Ma már tudom, hogy a ropogós liba sült borban párolt vörös káposztával, egy pár szem kömény mag feltétlenül kell bele egyébként, az egészség ne továbbja. Száraz rozéval maga a fél egészség, a másik felét ugyanis a tisztaság adja. Vitathatatlan, hogy nem kimondottan fogyókúrás kaja. De mit meg nem tesz az ember az egészségéért? Thank you.